18. fejezet. Már régen megbeszélte a hercegnővel, hogyha Esztergomban, Pesten, Bécsben és Prágában végzett, Zürichben fognak találkozni. A hercegnő utazni akart, Franci Wagnert akarta látni. Előre örvendett a meghitt estéknek, amelyeket a zongora mellett fognak tölteni. Wagner a 4 darab közül 2-vel már elkészült. És hogy milyen zenét írt a csodálatos ember, az őt a farkas éhséghez hasonló heves kíváncsisággal töltötte el. De a zürichi napok másként ütöttek ki, mint ő előre lefestette magának. A meghitt estékből nem lett semmi. A hercegnő ragaszkodott hozzá, hogy a Bauer Aulakban lakjanak, hosszú listát írt össze a Zürichben található nevezetes tudósokból, és azokat csoportonként meghívta. Azok persze jöttek, hát hogy ne jöttek volna az érdekes orosz hercegnő meghívását, valamennyi elfogadta, csak a ma reggeltől estig tartó zűrzavar, látogatások, lemondások, meghívások, értesítések özöne öntötte el őket. A hercegnő boldogan tett-vett, intézkedett ebben a pokoli zűrzavarban, a geológussal a földkéregről vitatkozott, a történésszel az ókeresztényekről, a belgyógyásszal a vérkeringésről, könyvek dedikációit fogadta el, úszott a tudományos múzsa szerepének boldogságában. Franci és Wagner pedig valósággal összeesküvéseket szőttek, mint a szerelmesek, hogy egy-két háborítatlan órát lophassanak maguknak. Ilyenkor aztán nekiláttak a Rajna kincse és a Valkür részleteinek. Wagner ült a zongoránál előtte a nyitott vezérkönyv, minden szerepet élénk alakító törekvéssel maga énekelt. Franci pedig olvasta hozzá a vezérkönyvből a zenekart. A kikapott részek összevisszasága elvette a nagy zene egységes áttekintését, de a mű zeneileg még sokkal hatalmasabb volt, a így is kisejlett ezekből a kurta zongorázgatásokból. Franci látta, hogy nem tévedett. Ez a folyton panaszkodó, szeszélyes modorú, zsarnoki, terhes kis ember megírta a 100 remek művét. Egységesen és összefüggően csak a Valkür első felvonását ismerhette meg. Wagner és a hercegnő összebeszéltek, és Franci születésnapjára nagy ünnepét rendeztek a Bauraulakban. Rengeteg vendéget hívtak. A vacsora után a szálló nagy termében helyezkedett el a vendégség, valóságos hangverseny képét adta az egész. A dobogóra állított zongora mellé leült Wagner, a zongora mellé odaállott egy zürichi énekesnő. Ő énekelte a Sieglind szerepét. Wagner volt Siegmund és Hunding egy szemében. A teremben felcsendült a varázslatos tavaszi éjszaka démoni érzékisége. Franci minden pillanatban szeretett volna felugrani, és kiabálni, vagy ujjongani, vagy kacagni, vagy akármit csinálni, valósággal toporzékolt a helyén. Ez volt az, amit ő zenének hívott magában, és lelkes gondolatai akárhonnan közelítették meg a 4 estéjű nagy színdarab gigászi épületét, akár az anyagiasság átkának jelképes költeményét nézte benne, akár a régi operaformák vakmerő és győzelmes felrobbantását, akár a zenekar és a harmonizálás színeinek tolongó gazdagságát, mindenképpen úgy érezte, hogy a tiszta művészet zordon fenségének legszebb pillanatait éli át, amikor odahallgat. A hallgatók között ott ült Minna, a boldogtalan asszony, a magasba röppent férj életének elkeseredett kolonca. És ott ültek Wesendonckék, Matild asszony szemében az ájult boldogság áruló homája. Franci azon tűnődött, hogy vajon akadhat-e asszony, aki ennek a roppant szellemnek igazi élettársa lehet. Úgy gondolta magában, hogy nem akadhat. Legfeljebb olyan, aki rajongásában önmaga létezését is megtagadva, odaszegődik árnyéknak a férfi önző fénye mellé. Aztán magára gondolt és a hercegnőre. Bölcs mélabú fogta el. A hercegnő a válás és a családi marakodások viszontagságaiban teljesen tönkretette idegeit. Most már nagyon nehéz volt mellette élni. Babonás volt, a súlyos betegséggé fokozódott. Vallásossága pedig ijesztő vakbuzgósággá. Ha rossz napok sorozata jött rá, éjszaka rémes látomásokat vélt látni. Ilyenkor hajnali órán felköltötte leányát, és a szelíd Marinak ott kellett ülnie mellette, hogy hangosan felolvasson. Még hangosabban, ha nem olvasol, elég hangosan jönnek a rémek. Hangosabban! A leány engedelmeskedett. Kiáltó hangon olvasott mindaddig, míg az ablakon be nem világított a derengés. A nagy kiabálás felverte az egész házat. A kis Tauszig vigyorogva futkosott hálóinkban a folyosókon, hogy meglesse a hercegnő bolond óráját. Franci is felriadt, lesietett az izgatott idegzetű asszonyt megnyugtatni, de az csak jajveszékelt és rettegett tovább, míg nappal nem lett. Volt egy ilyen éjszakájuk Szent Gallenben is, ahová együtt utaztak Wagnerékkel Zürichből egy kis csendes pihenőre. A Krebs fogadóban szálltak meg mindaz öten. Éjszaka 2 órakor az egész szállót felverte a kiabálás. Mari anyja parancsára kiabáló hangon kezdett felolvasni. Franci felriadt, de a másik oldalára fordult, mert tudta, hogy miről van szó. De Wagnerék a szomszéd szobában kétségbeesve hallgatták a lármát. Minna rémülten kopogtatott be a hercegnőz. Mány hercegnő intett neki, hogy csak aludjanak tovább, nincsen semmi baj. De Wagner dühöngött a csendháborításon. Elkezdett csengetni, és addig csengetett, míg fel nem verte a fogadost. Reggel 2:30-kor másik szobát nyittatott magának. De még ott is hallani vélte az ifjú hercegnő kiabáló olvasását. Hogyan bírod ezt ki? Kérdezte Wagner a kialvatlan, fejfájós másnapon. Mindent meg lehet szokni. Aztán meg ez az asszony az egész életét odaadta, értem. Joga van elvárni tőlem egy kis türelmet. Türelmet? Hát azt rendben van, de hát szerelmet? Franci nem felelt. Erről a kérdésről nem akart mással tanácskozni. Szerelmi ügyeit általában megtanulta magába zárni, és amilyen gyermekes közlési vágyjal mesélte bizalmasainak hajdani ifjú korában minden érzését, most éppen olyan keményen összeszorította fogait, ha a nyilvánosan vagy titokban hozzátartozó nőkről volt szó. De Wagner természetét más fából faragta a sors. Ő lelki szükségét érezte annak, hogy legyen valakie, akire házasságának és szerelmi életének legbensőbb részleteit feltárja. Ezt a valakit Franciban is megtalálta, és Francinak akarva nem akarva meg kellett ismerkednie Minna és Matild olyan titkaival, amelyeket lovagiassága szívesen elengedett volna. De viszont őszinte részvétet érzett a nyomasztó házasságának börtönében gyötrődő ember iránt, aki Wesendonck Matild iránti fájdalmas szerelmének könnyeivel szertelenül szerette volna telesírni az egész világot. Rendeztek a kis Szent Gallenben egy hangversenyt, inkább egymás sem, mint a közönség kedvéért. Aztán elváltak. Wagnerék visszamentek Zürichbe, ők pedig elutaztak Münchenbe. A hercegnő igyekezett fenntartani leánya összeköttetéseit a bajor főúri társasággal. Volt valami titokzatos ennek a leánynak a viselkedésében. Odaadóan engedelmes és tiszteletteljes leánya volt anyjának. Franci iránt meleg és finom gyöngétséget mutatott, de mégis úgy élt közöttük, mint a legidegenebb idegen. És Franci kénytelen volt megérteni a leány magányos lelkét. Kénytelen volt belátni, hogy ez a gyermek elítéli, és elhagyni vágyik őket. a kis hercegnő elrejtett fájdalmainak felelősségét érezte lelkiismeretére nehezedni. És ha a hercegnő sorsát a maga sorsával együtt már nem szemlélte többé tragikusan, ennek a gyermeknek felelősségért komolyan szenvedett. A kis hercegnőért szerette volna, ha a dolguk végre valahára rendbe jön, de annak egyelőre semmi reménysége nem mutatkozott. Már attól kellett rettegnie, hogy Mány észrevehető vonzódása a fiatal Hohenlohe herceg iránt miatta fog halálos csapásokat kapni. Mindez nagyon leverte. München sok érdekeset adott neki. Sokat voltak együtt Kaulbachal, a festővel, aki arcmást is festett róla, és akinek Hun csata című képe annyira megragadta, hogy neki fogott ezt a képet megzenésíteni. Sőt, könnyen termékenyülő képzelete már olyan óriás vállalkozás kidolgozásában gyönyörködött, hogy megír egy zenei világtörténetet. De lelkes terveinek kedvére azonnal ráborult a kedvetlenség, ha Mány hercegnő csendes, szelíd alakjára pillantott. Amikor visszamentek Weimarba, és ő hosszú szünet után megint átvette a színház zenei vezetését, a munka lendülete magával ragadta valamennyire. De nem sokára lesújtotta régóta fenyegető csapás, a hercegnőt száműzték Oroszországból. A cári tónon már nem Miklós ült, hanem második Sándor, és az erőteljesen dolgozó család az új cárnál minden jel szerint teljes erővel megindította a támadást. Weimarba megérkezett a hír, hogy a cár Sein Wittgenstein hercegnőt makacs engedetlensége miatt száműzöttnek nyilvánítja. Ugyanaznap a nagyherceg magához kérette Francit. Kedves Liszt, a dolog, amelyet meg kell beszélnem magával, szer fölött kényes. De maga tudja, mennyire szeretem. Azon kívül okos ember, és szemébe tud nézni minden helyzetnek. Karolin hercegnő ő főméltóságáról van szó. Sejtettem, fenség, mi a súlyos hírt már megkaptuk. Látom, hogy a gondos család az udvarról sem feledkezett meg. Igen, én is hivatalos közlést kaptam. Ez új helyzetet teremt. Kérem, jelentse a hercegnőnek változatlan nagyra becsülésemet és végtelen sajnálatomat, hogy nem lesz módomban többé fogadni. Sajnálatomhoz feleségem és anyám is őszintén csatlakoznak, de hangsúlyozni kívánom, hogy ez csak formaság, amelyel az orosz udvarnak feltétlenül tartozom. Most mondja meg, mit tehetnék magáért, akinek weimari munkája nekem igen fontos. Attól tartok, fenség, hogy semmit. Egy pillanatra eszembe jutott, hogy ezt a nem fogadást talán titokban lehetne tartani, de ez úgyis lehetetlen. Fenséged jósága minden esetre meghat. A hercegnő meg én majd igyekszünk beleilleszkedni az új helyzetbe. Ehhez türelmet és erőt kívánok. Maga természetesen mindig szívesen látott, kedves vendége lesz az udvarnak. Meghívóit ezentúl is meg fogja kapni az Erbprinzben. Hogy maga az Altenburgban lakik, arról nekem még mindig nincs tudomásom. No, fel a fejjel, öreg barátom, még minden jóra fordulhat. A nagyherceg félkarral átölelte, úgy kísérte az ajtóig. Franci rettenetesen le volt sújtva, miatta megbélyegeztek egy asszonyt, aki érte dobott el mindent. Letörve, nedves szemmel ment haza. Szerette volna letagadni ezt a kihallgatást, de nem lehetett. A hercegnő heves zokogásra fakadt és görcsösen ölelgette, mint ahogy a fuldokló kapaszkodik az egyetlen deszkaszálba. Tudtam, koporsóval álmodtam, És tegnap 13 tojás volt a kosárban, mert a konyhán sohasem vigyáznak az ilyesmire. Most itt van, Franci. Mi lesz velünk, Franci? Mentsem meg, mentsem meg! Ő csak csitítgatta a zokogó asszonyt, és megborzadt idegeinek a babonákban való összeroppanásától. Aznap Mány már éjfélkor kezdett hangosan felolvasni anyjának. 4 órakor kimerült és felverte a kis Tauszigot, aki viszont mulatságos csínynek fogta fel a dolgot, és torka szakadtából ordítozott reggel 6-ig. Franci megrendülve kérdezte magától, hogy nem volna-e jobb végezni magával. Hogyan bírhat ki munkát, lelki felelősséget abban a megpróbáltatásban, amely a megroppanó asszony mellett vár rá. De gyermekei jutottak eszébe, és az új zene szent ügye, és vallása. Letérdelt szobájában, és hosszasan imádkozott. A rossz hír megint nem járt egyetül. Egyik kedves tanítványa, Bronszárt, elhagyta Weimart. Ennek távozását nagyon fájlalta. Zongora versenyt írt neki, amelynek elgondolásában egy lépéssel tovább ment az S-dur hangversenynél, még szorosabb egységbe fűzte a zenekart a zongorával. Az A-durt választotta hozzá. De akármilyen gyönyörűséget telt a hangverseny megalkotásában, akármilyen remekül játszott el Bronszárt, amit ő képzelt, nyomorúságos hangulatában már munkájának sem tudott egészen örülni. Akkor Dániel miatt való aggodalma következett. A fiú elvégezte a középiskolát, osztálya minden első díját összeszedte. Úgy határoztak, hogy a gyermek a diplomáciai pályára megy, és mellékesen a festésben is képezheti magát. A jogot kellett minden esetre elvégeznie, és erre a bécsi egyetemet választották, mert a gyermek Eduardéknál lakhatott. Bécsbe való utaztában Dániel apjánál töltött néhány napot. Elragadó kedvessége és okossága áldott vigasztalást adott az apa sokbajára, de mielőtt tovább utazott volna, olyasmi történt, amitől Franciban meghűlt a vér. Dániel az asztalnál köhögni kezdett, és elé kapta zsebkendőjét. Amikor elvette szájától a zsebkendőt, Franci véletlenül oda pillantott. Mi az? Mutasd csak azt a zsebkendőt. A zsebkendőn halvány rózsaszín folt mutatkozott. Franci elsápadt. Máskor is megtörtént már ez? Hogyne, elég gyakran. Többször voltam orvosnál, és megvizsgálták a tüdőmet, de nem találtak semmit. Szokott lázott lenni. Ritkán, nagyon kevés, 1-2 fok. Ne féljen, papa, nincs nekem semmi bajom. Aznap Franci nem aludt. Folyton az a testvére járt eszébe, akit sohasem ismert, és akit kiskorában tüdőbaj vitt el. Chopin tragikus látomása is felbukkant előtte. Úgy rettegett most, mint életében még soha. Hogy ennek az imádott fiúnak valami baja essék, azt végig gondolni is irtózott. Dániel még Berlinbe is el akart menni, hogy lássa a nővéreit. Franci tehát másnap hosszú levelet írt Bülovnénak, hogy Dánielt a legjobb tanárokkal tüzetesen vizsgáltassa meg. Ugyanilyen levelet írt Eduardnak Bécsbe. És amikor a gyermektől elbúcsúzott, izgatottan remegett a keze, amelyet áldóan tett a fiú fejére. Kellő időben megjöttek a válaszok Berlinből és Bécsből is, a tanárok nem találtak kimutatható betegséget, de a fiú szervezetét nem találták eléggé ellenállónak. Aztán jött a lipcsei hangverseny. Ezt jótékony célra adta a zenészek nyugdíj alapja javára. Felkérték, és ő ilyenkor soha nem mondott nemet. A műsor egész második felét az ő műveiből állították össze. A prelüd eléggé tetszett, de a Mazeppa megbukott. Nem csak, hogy nem kapott tapsot, a riasztó cintányér ütést hangosan kinevették, a továbbiak alatt sokan pisszegtek, és több éles fütty hallatszott. A nyakasan ódivatú és maradi Lipcse keményen visszautasította az új zene szándékait, és az egyetlen este botránya még csak múló baj lett volna. De másnap megszólalt a sajtó. A zenekritikusok nyilván összebeszéltek, hogy ezzel az irányjal most már egyszer s mindenkorra végezni kell. Soha nem hallott szenvedélyességgel és gorombasággal támadták meg a Liszt zenét. A hírhet nem komponista ripacskodásai egyenesen kihívják a pisszegést és üttyöt. A régi tisztelet hangja, amelyet eddig még ellenzőinek jó része is megőrzött, többé nem volt sehol. Lehúzták, becsmérelték, gyalázták, ha embert ölt volna, körülbelül ezt a hangot érdemelte volna. A lipcsei sajtó kritikáit átvették az összes német lapok, és tudósításokat írtak a Gewandhaus botrányról. Ez alkalmat adott újabb elvi cikkekre. Két héten belül az egész ország sajtója tajtékzó düvel tiltakozott a tehetségtelenség és a zeneietlenség merényletei ellen. Számos városból mentegetődző levelek jöttek, azokban egy-egy művét akarták bemutatni, de a közhangulatra való tekintettel ezt lehetetlennek mondták. És a sajtóroham nem is állott meg a német határokon belül. Bécsben kitűzték a Prélude bemutatását. Ettől sokat várt Franci. Bécsben őt nagyon szerették, nemrégen Mozart babérkoszorúját tették az ő homlokára. És a zenekritika vezető tekintélye most ott a fiatal Hans Lick volt, aki már évekkel ezelőtt sikra szállott az úgynevezett program zene érdekében, ahogy néhányan az új muzsikát nevezték. Két éve még lelkes levelet írt neki ez a Hans Lick, most tőle és a bécsi sajtótól várta az elégtételt. A Prelude színre került, a bécsi lapok megjöttek Weimarba. Egyetlen lap kivételével valamennyi hevesen megtámadta. Türelmetlenül követelték, hogy ez az okvetetlenkedő ember hagyja már abba a zeneszerzést, amelyhez semmi tehetsége nincs. A legélesebben nyilatkozott Hans Lick. Kegyetlen gúnnyal szedte szét a szimfonikus költeményt, és a triangulus szerepére célozva csingilingi muzsikának nevezte. A lapokon kívül megjött Eduard levele is, aki megvallotta, hogy Franci zenéjének eddigi hívei gyáván meghátráltak, és a közhangulat már a hangverseny előtt olyan gyilkos volt, hogy számos barátja inkább távol maradt, nehogy belevonják a támadásokba. Főként Lővi Simon bankár, aki eddig törhetetlen Liszt rajongónak mutatta magát, hagyta cserben a legfeltűnőbb módon, nem ült le rendes helyére, hanem elbújt a hátsó sorokban, mikor látta a hangulatot. Mindebbe Franci belebetegedett. Valami ideges természetű bőrbaj támadta meg, amelynek természetét az orvosok nem tudták kiismerni. Egész testét ellepte a kínzó és fájdalmas viszketés, azon felül két lábán ismeretlen természetű nagy tájogok támadtak. Tisztaságára és épségére kiváltképpen hiú volt egész életén át. Most ronda vartól fedve önmagát utálva fetrengett az ágyban. Ugyanekkor ágynak esett a hercegnő is. Köszvényes fájdalmak törtek ki rajta, de idegeivel is sok baj volt. Mióta az udvar nem fogadta, három ízben megtörtént, hogy legjobb weimari ismerősei letagadtatták magukat, amikor látogatóba ment. Ekkor Francival együtt elhatározták, hogy minden weimari házzal, minden társadalmi összeköttetést megszüntetnek. De a hercegnő ennek betege lett. Most ott feküdt a maga szobájában, Franci is a magáéban. Egyik sem tudott mozdulni. Levelek útján érintkeztek, és ezek a levelek csak a szomorúan vigasztaló szavakat hozhattak, viettek a sok keserűségben. Tavasszal Franci még betegen bár, de felkelhetett. Aachenbe kellett mennie vezényelni az alsórajnai zeneünnepet. Kétszer lemondott, de az áheniek harmadszor küldöttséggel jöttek érte. Akkor elment. Előre félt attól, ami történni fog, a hercegnő beteges babonái kezdtek ráragadni. Tudta, hogy egy elenyésző kisebbség Hillert akarta megnyerni a vezénylésre, ezért is vonakodott mindjárt igent mondani a felkérésre. Csak úgy, amikor Hans, akit szintén felkértek, az Ezdúr hangversenybe fogott bele, a nézőtéren éles fütty hangzott el. Franci odakapta a fejét, és azt hitte, hogy álmodik. Hiller fütyült a szájához tartott kapukulcson. Adott jel volt ez a fütty, a sivító fütyülés és pisszegés hosszú macska zenéje következett utána. Megint Hiller. A párizsi évek kedves jó Hillere. A füttyel nem is elégedett meg a hajdani barát. A Kölnise Zeitungba cikket írt a zene ünnepről, és most már nem, mint a röpiratban, hanem nyíltan a neve alatt gonosz szidalmakkal halmozta el Francit. Igyekezett vigasztalást találni gyermekeiben. Hans már készülődött Kozimával a mennyegzőre, augusztus 18-án esküdtek. Franci azt hitte, hogy ezen a napon minden bajára vigasztalást talál, de Dániel helyett levél jött. A fiúnak alattomos lázai vannak. Ugyanekkor levél jött Dagulnétól, aki haragjában, hogy ez a házasság nélküle jött létre, azt követelte, hogy Blandin azonnal költözzék hozzá, Blandin házasságáról majd ő kíván gondoskodni. A letört apa már nem tudott küzdeni, és az anyától nem is tagadhatta meg leányát. Blandin nem sokkal az esküvő után elutazott Svájcba, ahol anyja várta. Szeptemberre Weimarban kellett zeneünnepet előkészíteni. Emiatt el kellett mennie neki is, a hercegnőnek is egy társaságba. Ott volt a plébános Dittenberger, akivel a hercegnő személyesen még nem találkozott. Valaki odament hozzá, hogy bemutassa. A plébános, a kulcstársaság lelke, aki nem tudta elfelejteni a rég elaludt új Weimar társaságot, így felelt. Nincs módomban megismerkedni egy olyan hölgyel, aki ellen, ha híveim közé tartoznék, hivatalosan kellene eljárnom. Franci hallotta a választ, olyan fehér lett a haragtól, mint a fal. Már indult a pap felé, hogy megüsse, de meglátta a reverendát és visszahőkölt. Le kellett a megjegyzést nyelnie. A zeneünnepre meghívta Joachimot, a szeretett barátot, az isteni magyar hegedűst, akire még számíthatott. Joachim hónapokig lakott nála az Altenburgban, együtt voltak Wagnerrel Zürichben, honfitársak voltak. Azon kívül régi személyes szeretet fűzte őket össze. Legalább van még egy-két emberem ebben a csúnya világban is. Joachim helyett lemondó válasz érkezett. És a levél egyik passzusa így szólt: nem hallgathatom el azt, aminek megtudását töredelmesen megvallom. Férfias lelked már régóta követelhette, zenéd teljesen távol áll tőlem. Ellentmond mindennek, amit befogadó képességem kora ifjúságom óta magába szívott táplálékul a nagyok szelleméből. Ha valamilyen módon elrabolnák tőlem mindazt, amit alkotásaikból szeretek, tisztelek, és amit zenének tartok, a te hangjaid semmit sem töltenének meg ebből a rengeteg megsemmisítő sívárságból. És most már semmi sem csodálkozom. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy mi jöhet még. Szeptember 3-án folyt le az ünnepé, Károly Ágost, a Goethe-féle nagyherceg születésének 100 éves fordulója. Ez igen nagy ünnepnek készült, mert ezen leplezték le a színház előtt Goethe és Schiller 2 szobrát. Eduard is eljött Bécsből, a hercegnőt Franci kísérte a térre néző egyik ház első emeletére, a társaságbeli hölgyek egy kijelölt részének itt tartottak fenn ablakokat. Franci az ajtónál kezet csókolt Karolinnak, és ment a tribün felé. de még oda se ért, arra lett figyelmes, hogy a gyülekező tömegben mindenki mögéje néz. Hátrafordult, ott sietett utána Karolin sírva a tömeg szeme láttára. Utána riadtan von Sorné, az egyetlen előkelő weimari hölgy, aki fenntartotta vele a barátságot. Mi történt? Ahogy az ablakhoz mentem, panaszolta Karolin, már több hölgy állt ottan. Amikor megláttak, összenéztek, nem köszöntek, és átmentek egy másik ablakhoz. Bélpoklos vagyok Weimarban, már egy ablakban sem akarnak állni velem. És sírt tovább. Franci kezet csókolt neki. Menjen most haza. Sorné lesz olyan jó, és haza kíséri. Én gyorsan végzek itt, és sietek magához. A két hölgy elment, Franci felsietett a tribűnre, mikor végre lehullott a lepel a két költő bronzmásáról, Franci leugrott a színes posztóval kerített dobogóról és szaladt haza. A hercegnő karosszékben ült és sírt még mindig. Franci, soha se leszünk egymáséi. A kis Tauszig elejtette azt az ikont, amelyet a szobámban tartottam. Az ikon leesett, most már mindennek vége. Sírt. Franci ott állott előtte, és tudta, hogy ha egy szemernyi lovagiasság van benne, ezt a hajdon oly éles eszű asszonyt, most boldogtalan idegroncsot feleségül kell vennie, hogy egész hátralévő életét mellette töltse.